94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. December 7-én, amikor is a nap 7 óra 13 perckor kell majd föl, lenyugodni pedig 15 óra 46-kor fog. Ma Ambrus napja van, el ne felejtsék ilyen nevű rokonaikat felköszönteni. Az éjszakás technikus Péderi Zsolt nevében is jó rádiózást kívánok, s hogy mihez, azt már mondom is. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, majd megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána ismét híreket hallanak, és felköszöntjük a névnaposokat, valamint fellapozzuk évforduló naptárunkat is. A 6 órás Rorate közvetítés előtt még adventi gondolatokat hallanak. 6 órától kapcsoljuk majd az Egri Bazilikát, ahonnan, mint mondtam, Rorátét közvetítünk. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is.
Imája.
Jézus panasza, ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, és nem néztek rám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem.
Hallgassák meg híreinket!
Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Friss beruházásának átadásán. Szijjártó Péter arról számolt be, a világvezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket fognak gyártani. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárd forinttal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. A tárcavezető Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, pont ez a századik olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt 10 évben támogatást adott. A 100 beruházás 640 milliárd forintnyi értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé. Aláhúzta, hogy a magyar autóipar nagy utat járt be az utóbbi nehéz időszakban. Az ország immáron 6. éve a 20 legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90%-át adják. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, bíztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt, amely elsősorban a számítógép elektronikai optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása alágazatok növekedésének volt köszönhető. Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdése áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban egy kikerülhetetlen tény. Ha itt hagynák a kontinenst, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Nincs más választásunk, mint hogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk, jelentette ki a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint nagy koalíció jött létre az Európai Néppárt és a baloldali pártok között. Ez kudarcra van ítélve, ezért idővel többségben leszünk, tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a 2027 utáni pénzügyi ciklus megszavazásához Magyarország voksára is szükség lesz az unióban, de ezt csak akkor tesszük meg, ha a visszatartott 12,5 milliárd eurót kifizetik. A mezőgazdaság teljes kibocsátása idén 4000 milliárd forint felett alakult, az előző évitől 8%-kal elmaradt, közölte első becslés alapján a KSH. A mérséklődéshez a teljes termelési volumen 4,4 és az árszínvonal 3,8%-os együttes szűkülése vezetett. A növénytermesztés volumene 11%-kal kisebb, az állattenyésztési 4,9%-kal nagyobb volt. Már több mint 150 ezeren írták alá az agrárpetíciót, de a szakminiszter szerint ez még nem elég. Nagy István a közösségi oldalán azt mondta, ne hagyjuk, hogy Brüsszel elvegye a területalapú támogatásokat a gazdáktól és Ukrajnának adja azt, ráadásul kétes import élelmiszerekkel árassz el az európai piacot. Végül az időjárásról. A továbbiakban is felhős, borult lesz az ég, némi szitálás, gyenge eső is előfordulhat, helyenként felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A szeretetszolgálat a társadalmi változás motorja, nem filantrópia. Pápai üzenet. Testesítsük meg Krisztus szeretetét a jámborság és a szeretet által. Ferenc pápa. A testvéri életben nem csak a szolgálatban osztozunk, hanem egészen odaajándékozzuk magunkat. Pazolini atya első adventi prédikációja. A proféta Isten erős szava, mely válaszra kötelez.
Ferenc pápa. A szeretetszolgálat a társadalmi változás motorja, nem filantrópia. A toledói Caritas csoportját fogadva a Szentatya a szeretetszolgálat és az igazságosság alapelveire emlékeztetett, hogy testvéribbé tegyük a társadalmat. A fele barátunk szolgálata nem pusztán állampolgári kötelesség, hanem olyan kézműves munka, amivel elvihetjük az evangélium világosságát azoknak, akik nem találnak támaszt és befogadást. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a spanyolországi Toledo egyházmegyei Caritas mintegy 100 tagját, akik a szervezet létrejöttének 60. évfordulóját ünneplik.
Un compromiso que según pude observar va más allá del bien concreto que se le puede hacer a una persona, asumiendo el desafío de ser motor de cambio dentro de la sociedad.
Spanyol nyelvű beszédében a Szent Atya a szeretetszolgálatról szólva elmondta, jóval túlmutat a konkrét jó cselekedeten, amelyet egy embernek tehetünk. A társadalmon belüli változás motorja lehet a szeretet és az igazságosság szellemének terjesztése által. A cél az, hogy minden jó akaratú emberben fölébresszék az olykor alvó vagy nem növekvő testvéribb lelkiismeretet. Így módon elkerülhetjük azt a veszélyt, hogy csak állampolgári kötelesség és emberbaráti szeretet legyen a karitatív cselekedet, ehelyett az evangelizálás eszközévé válik. Ez olyan egyetemes nyelv, amit mindenki ért. Az irgalmas cselekedetek nem szorulnak tolmácsra, nem kell szótár, hogy lefordítsuk őket. Ezt a mindenki számára érthető egyetemes nyelvet a Caritas munkatársainak tanúságtétele és elkötelezettsége írta, akik Jézus Krisztust és evangéliumát képviselik. Ez a magas célkitűzés kézműves munkát igényel mindenki részéről, mely olyan emberi és lelki képzésre épül, amely lehetővé teszi, hogy szolidárisan tekintsünk a szociális problémákra. Ebben iránytűnk az egyház társadalmi tanítása, megkívánja az együttműködést és szinodalitást valamennyi egyházmegyei lelkipásztori kezdeményezéssel. Végül Ferenc pápa arra bátorította a toledói Caritas tagjait, hogy legyenek bölcs tanítómesterek, mert a világnak ma erre van szüksége. Ezt a bölcsességet Krisztustól, az imából, az evangéliumból és a rászorulók meghallgatásából nyerhetik el. Egy olyan világban, ahol az ostobaságot drága pénzen adják, veszik, ott kell maradnunk azok mellett, akiknek nincs hova lehajtaniuk a fejüket, és nem találnak befogadásra. A toledói egyházmegyei Caritas tavaly közzétett adatai szerint a helyi érsekség területén 116 plébániai, két plébánia közi karitász és 5 egyházmegyés karitász központ működik.
Pápai üzenet: testesítsük meg Krisztus szeretetét a jámborság és a szeretet által. Ferenc pápa szerdán üzenetet küldött a testvérületek és a népi jámborság második nemzetközi kongresszusa résztvevőinek, amelyet december 4-én szerdán tartottak Sevillában. Üzenete elején a pápa elismerte a sevillaiak egyedülálló ájtatosságát, akik lelkesen élik meg hitük megnyilvánulásait mindaddig, amíg társadalmi szerkezetük szerves részévé nem válnak. Ez az élénk hit nem csupán személyes út, hanem közösségi is, amely alakítja az egyház életét, jegyezte meg a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy a népi jámborság igazi ereje abban rejlik, hogy elhozza Krisztust a világba. Idézte Szent Manuel Gonzálezt, aki úgy jellemezte a keresztény életet, mint egy körutazást, amelynek odaútja Krisztusban kezdődik, és az emberekben ér véget, majd a visszaút az emberekben kezdődik, és Krisztusban végződik. Ez az út, magyarázta, az egyház küldetésének lényegét képviseli, hogy közelebb hozza az embereket Istenhez. A pápa hangsúlyozta a népi ájtatosság sokféleségében rejlő egységet is. Kiemelte, hogy a sok sajátosság, szolgálat és feladat kitartással és türelemmel végezve hogyan harmonizál egymással. A pápa megjegyezte, akár keresztet hordunk, akár egyszerűen imádkozunk, ugyanaz a lelkesedés, ugyanaz a szeretet jellemzi, ami olyan kollektív harmóniát teremt, amely felfedi Krisztus szépségét. Ezután bátorította a híveket, hogy továbbra is vigyék el Krisztust az utcákra, hogy mindenki lássa szépségét. Az áhítat megélésének pillanataiban hullajtott könnyekről beszélve, a pápa a bánat és a szeretet eme cselekedeteit az Isten iránti őrült szeretetnek nevezte, amelyek egyesek számára talán érthetetlennek tűnnek, de a hit erőteljes tanúságtételei. Még egyszer idézte Szent Manuelt, aki hangsúlyozta: az emberek éheznek az igazságra, a szeretetre, a jólétre, az igazságosságra, a mennyországra, és anélkül, hogy ezt észrevennék, Istenre. A pápa arra buzdította a híveket, hogy jótékonysági cselekedetekkel válaszoljanak erre az éhségre, közvetítve Isten gyöngétségét a testben és lélekben szenvedők felé. Üzenete végén Ferenc pápa arra biztatta a kongresszus résztvevőit, hogy a jó pásztor mintájára folytassák zarándoklatukat. Akár a keresztet hordozzuk, akár az ő boldogságos édesanyjának palástja alatt állunk, úgy érezzük, hogy mi vagyunk Isten mezője, országának magva. Hozzátette, hogy a népi ájtatosság kifejeződései nem csupán rituálék, hanem módjai annak, hogy elhozzuk Krisztus szeretetét a világba.
Ferenc pápa: a testvéri életben nem csak a szolgálatban osztozunk, hanem egészen odaajándékozzuk magunkat. Idén nyáron engedélyezte Ferenc pápa Guido di Montpellier testvér boldogként való tiszteletét mindazon rendek, kongregációk és közösségek számára, amelyeket a Santo Spirito in Sassia lelkisége éltet. Csütörtökön audiencián fogadta a Szentatya ezeknek a közösségeknek a képviselőit, akiket emlékeztetett a francia szerzetes, szegények és betegek iránti odaadására. Guido a 12. század második felében a franciaországi Montpellier városában született gazdag családban. 1190 előtt kezdte el a szegények és a rászorulók szolgálatát, és kórházat alapított számukra Montpellier külvárosában. Guido kezdettől fogva a Szentlélekre bízta az irgalmasságnak ezt a művét. Rövid időn belül sok követőre talált, akik példájától ösztönözve a szegényeket és rászorulókat akarták szolgálni. Így született meg egy közösség, amelynek tagjai férfiak és nők, világiak és egyháziak voltak. 1198-ban a Montpellier-i kórház a Szentszék és a pápa közvetlen fennhatósága alá került, és megerősítette a Guido által a közösségének készített szerzetesi regulát. 1198-ban a közösségnek a Montpellier-i kórházon kívül már 10 másik hasonló intézménye volt Dél-Franciaországban, és újabb 2 Rómában. Az 1201-ben kibocsátott Cupientes pro plurimis bulla a római Sancta Maria in Saxia templomot mai nevén Santo Spirito in Sassia, a Szászok Szentlélek temploma, a Domus Hospitalissal, vagyis a kórházzal együtt, amelyet maga harmadik Ince alapított 1198 és 1201 között, Guido di Montpellier és társai gondjaira bízta. A csütörtöki pápai audiencián jelen volt a római Santo Spirito kórház igazgatója és vezetőségi tagja is. A pápa spanyol nyelvű beszédében emlékeztetett Guido di Montpellier regulájának három fő vonására, amellyel a szerzetes életet szabályozta. Szeretett közösség, semmi magántulajdon és szolgálat. Ez szigorúan józan és a világtól elszakadt életstílust jelent, mely megmutatja, hogy vendégek vagyunk Isten házában, a Szent Háromság házában, mely befogad minket, és amit megosztunk a szegényekkel, akiket szolgálnunk kell. A szerzetes élet így jóval túlmutat azon, hogy osztozunk a helyen, a feladatokban és a szolgálatban. Azt jelenti, hogy teljesen átadjuk magunkat Istennek a testvérünkben, fenntartás nélkül. Nem hagyunk meg semmit a világi bizonyosságokból a zsebünkben, a cellánkban, vagy ami még rosszabb, a szívünkben, mert csak ezzel a szabadsággal kezdhetünk egy olyan tervbe, amelyben együtt haladunk, és amelynek eszkatológikus jelévé válunk. Az utazásba, az Úr hívására, az ég felé. Ezen az úton a Szentlélek támogat minket Jézus követésében, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy szolgáljon.
Pazolini atya első adventi prédikációja. A próféta Isten erős szava, amely válaszra kötelez. December 6-án pénteken Szent Miklós püspök emléknapján tartotta meg első prédikációját a pápai ház új szónoka Roberto Pasolini kapucinus atya, akit Ferenc pápa nem egészen egy hónapja, november 9-én nevezett ki a 90 éves Raniero Cantalamessa bíboros helyébe. Pasolini atya, Ferenc pápa és a pápai ház tagjai jelenlétében a 6. Pál aulában emlékedett a meglepetés kapujáról, a próféták sajátos szerepét elemezve. A remény kapui, a szent év megnyitása felé, a karácsonyi jövendőléseken keresztül címet viseli Pasolini atya Advent 3 péntekén tartó sorozata, amely mint egy lelki előkészületként is szolgál a karácsonyi éjféli misén megnyitandó vatikáni szentkapu nyitánya felé. Első beszédének három témája, a próféták szava, a más vélemény bátorsága és végül a beleegyezés bátorsága. Mai adásunkban először a szónoknak a prófétai szó működéséről és hatásáról szóló gondolatait ismertetjük.
In queste meditazioni di avvento ci lasceremo un po' guidare dalla voce dei profeti, varcando con loro alcune porte ideali. La prima che proviamo ad aprire è quella dello stupore.
Advent időszakában a liturgia számos prófétai szöveg meghallgatására indít bennünket azzal a céllal, hogy újra rácsodálkozzunk a megtestesülés misztériumára, az Úr Jézus eljövetelére és majdani visszatérésére a világban. Ezekben a varázsos és bátor reménnyel teli olvasmányokban a próféták, Istennek választott emberei, hangot adnak az ő szavának és megpróbálják felrázni az embereket. De kik is ezek a próféták? Tette fel a kérdést a szónok. Az Isten meghívta próféták, és egyedül a próféták tudják megadni annak az értelmezését, hogy milyen irányba halad az üdvösség történetében Isten terve és akarata. A próféták eszköze, amellyel szolgálatukat végzik, az emberi szó, amely egyfelől erős, hiszen Isten tekintetére és a valóság feletti ítéletére utal. Másrészt az ő szavuk rendkívül gyenge eszköz, amely nem kényszerítheti, hanem csak ajánlja Isten gondolatát. Semmi sem gyengébb ugyanis a szónál, mégpedig három szempontból. Először is olyan, mint a vibráló szél, a távolság és a nyelv képességei is korlátozza. Tartami azonosságát pedig számtalan tényező zavarja. A szó erőtlen továbbá, mert maga a beszélő ember gyenge, ha csak nem áll mögötte gazdagság, hadsereg és bíróság, és gyenge azért is, mert nagyon is különféle emberi szívekre irányul. Végül gyenge a szó, mert akinek azt ki kell mondani, az már is menekülhet, Jónásként, vagy hallgathat Jeremiásként. A próféták üzeneteit pedig komolyan kell venni, azokat nem halogathatjuk felületesen vagy figyelmetlenül. Erejük abban áll, hogy kizárja a közömbösség minden lehetőségét, akik hallják, válaszút elé kerülnek, megnyílnak vagy elzárkoznak. Ilyen volt az egykor Izraellel, és aztán az egyházzal is. Ez azért történik így, mert minden prófétai jövendőlés arra irányul, hogy két szabadság közti találkozást és párbeszédet bátorítson. Istenét, aki mindig hűséges az ő szövetségéhez, és az emberét, aki gyakorta bizonytalan és tétova a meghívás előtt. Hogy mi is történik a prófétai szót meghalló emberrel, az jól példáz a 62. Zsoltár verse. Egyet szólt az Isten, két dolgot értettem belőle. Mert ebből kitűnik, hogy a proféták hangja miként érinti az érzékenységünket. Amikor a proféta szól, mint a két hangot észlelnénk egyszerre, az egyik vigasztal is felemel, a másik nyugtalanít és megfed. Pontosan ezt a kettőséget tapasztalja meg Jeremiás is, aki a profétai meghívásakor érzett kezdeti ellenállását később le tudta győzni, ahogy leírja nekünk. Akkor az Úr kinyújtotta a kezét és megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Jeremiás félelem fogja el a feladat láttán, hogy az emberekhez szóljon, tudva, hogy szavainak hatása kettős lesz, mert azok rombolnak, hogy aztán építhessenek. Éppen ebben áll minden prófétai hang ellentmondása, a Szentírás összes prófétája esetében. Amikor a próféta Isten nevében beszél, szavai egyrészt mindig vádot is tartalmaznak, amely határozott felelősségre és igazságosságra szólítanak fel. Mindazonáltal ez a figyelmeztetés és fenyegetés gyakorta és váratlanul megváltozik, és megnyílik a reménység előtt. Isten megerősíti szeretetének hűségét, és új lehetőséget kínál az embereknek, hogy a szövetség ajándékához járuljanak. A prófétai szó meghallgatásának a nehézsége annak tömörségéből fakad, amelynek célja az Istenhez térésünket mozgósítja. Valójában szívünk ijedelemre is bezárkózásra hajlik, ha túl intenzív nógatással találkozik. Naív dolog azt gondolni, hogy ez a bezárkózás csak a proféta szigorú hangjától függne, ugyanis süketnek és érzéketlenek találjuk magunkat, amikor Isten szava megpróbál újra megnyitni minket a reménység felé. A jó hír befogadása azonban karáncsem azonnal történik, főként régóta fennálló szenvedés, csalódás és bizonytalanság esetén. A kísértés, hogy semmi új dolog nem történhet, gyakran belopja magát a szívünkbe, és időnként árnyalt cinizmusra is indít. A prédikátor könyve csupa hiába valóságról beszél, ám a proféták szava éppen ott talál bennünket, ahol kísértésbe esünk és elhisszük, hogy a valóság már nem tud új fénysugarakat kínálni, hogy a remélt ígéretek soha nem fognak beteljesedni. Ekkor szólal meg Izajás próféta, most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyeljetek. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van, nem látjátok? Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön. Ezzel a kihívással kell szembenéznünk az adventi időszakban, szólt a szónok, felismerni Isten jelenlétét és cselekvését a történelemben, és felszítani magunkban a rácsodálkozást az iránt, amit Isten meg tud és meg is akar valósítani életünkben és a világ történelemben. A Názáretben eltöltött rejtett életének több mint 30 eszendaja alatt Jézus olyan mélyen magába tudta olvasztani ezt a reményt, hogy amikor először hirdette meg a világnak az evangéliumot, akkor azt ezekkel a szavakkal kezdte. Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Zárta a pápai ház szónoka első adventi beszédének első nagy témáját.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A pontos idő 5:30.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Péter tér barokk oszlop csarnokában rendezett 100 Betlehem a Vatikánban című kiállításon három magyar művész alkotása is látható. Az egyházi tárlat 125 olasz és külföldi betlehemet sorakoztat fel, amelyeknek közös nevezője a kézműves technikák alkalmazása. Daru Péterné, Tamaskovics Gáborné és Tremmel Hudik Katalin alkotásai képviselik idén Magyarországot, közölte a Szentszéki Magyar Nagykövetség. Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Friss beruházásának átadásán. Szijjártó Péter arról számolt be, a világvezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket fognak gyártani. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárd forinttal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. A tárcavezető Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, pont ez a századik olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt 10 évben támogatást adott. A 100 beruházás 640 milliárd forintnyi értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé. Aláhúzta, hogy a magyar autóipar nagy utat járt be az utóbbi nehéz időszakban. Az ország immáron 6. éve a 20 legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90%-át adják. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztika Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, bíztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt, amely elsősorban a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása alágazatok növekedésének volt köszönhető. Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdése áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban egy kikerülhetetlen tény, ha itt hagynák a kontinenst, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Nincs más választásunk, mint hogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk, jelentette ki a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint nagy koalíció jött létre az Európai Néppárt és a baloldali pártok között. Ez kudarcra van ítélve, ezért idővel többségben leszünk, tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a 2027 utáni pénzügyi ciklus megszavazásához Magyarország voksára is szükség lesz az Unióban, de ezt csak akkor tesszük meg, ha a visszatartott 12,5 milliárd eurót kifizetik. A Román Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét és elrendelte a teljes választási folyamat előről kezdését, közölte a testület, miután a legfelsőbb védelmi tanács megállapította, hogy a voksolás eredményét nemzetbiztonságot veszélyeztető külföldi beavatkozás befolyásolta. A határozatot nem lehet megfellebbezni. Az egyhangulag elfogadott döntésben Románia kormányára bízták, hogy dolgozza ki az elnökválasztás megismétlésének menetrendjét. Végül az időjárásról, a továbbiakban is felhős, borult lesz az ég, némi szitálás, gyenge eső is előfordulhat, helyenként felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, december 7-én Ambrus napja van. Az Ambrus név görög eredetű, az Ambrosios név rövidüléséből származik, jelentése halhatatlan. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Ambrus nevű rokonaiknak és ismerőseiknek.
Amíg ősz a szemed, amíg rehúnt szemmel látsz, lehet elmegyek, de itt leszek, a lábnyomomban jársz. Amíg érez a kezed, amíg néha még rám vársz, egy mozdulatban egyszer majd újra megtalálsz. Nézd itt az arcodon, egy csepp, hogy eltévedt. Sose bánt, ne szégyed, egy cseppnyi bánat ébredt. Ma értem, és értem. Aki álmomra ügyelt, hogyha gonosz hold kelt fel, ki a kedvemért jövőt remélt, az hogyan hagyhat el? Aki járt minden úton, aki ismert minden szót, ki száz szavannak hangot adott, és sose szól a szívben, ha menny dörög, s a szemre felhő száll. Zápor, ha szakad, új folyó, ha fakad, miért fáj, miért fáj? Miért fáj? Amíg őriz a szemed, amíg érez a kezed, amíg éltet a szíved, ne félj.
Kalendárium.
Lapozzuk föl évforduló naptárunkat. December 7-e van. E napon adták át Budapesten 1941-ben Magyarország első fedett sportcélú létesítményét. A központi nagyterem lelátói több mint 1200 néző befogadására voltak alkalmasak. A nyitó esemény a magyar-olasz ökölvívó mérkőzés volt, amelyen a magyar csapat 12-4 arányban győzött. A 14. kerületi sportcsarnokban és a hozzátartozó épületekben számos világversenyt rendeztek az elmúlt évtizedekben. A 400 négyzetméteres küzdőtér, amelyhez jelenleg 1900 fős lelátó tartozik, alkalmas aerobik, asztali tenisz, birkózó, cselgáncs, karate, ökölvívó, ritmikus sportgimnasztika, súlyemelő és vívóviadalok, illetve mérkőzések megrendezésére. Az intézmény 2010-ben születésének 100. évfordulója alkalmából Gerevics Aladár 7-szeres olimpiai bajnok nevét vette fel. És most megemlékezem arról, hogy 2016. december 7-én alakult meg a Nők a Vatikánban elnevezésű szervezet. Az első a Vatikánban, amely kizárólag az egyházi városállam világi és szerzetesi, aktív és nyugdíjba vonult női munkatársai számára jött létre. A Vatikán 750 női alkalmazottja számára nyitott szervezet célja, hogy a barátság, az eszmecsere és a szolidaritás hálózatát teremtse meg az emberi és szakmai fejlődés érdekében. Az első nőt, egy varrónőt 1915-ben, 15. Benedek idején alkalmazták a Vatikánban. 1929-től vették fel az első diplomás nőket például könyvtári munkára. 34-ben pedig 11. Pius pápa Hermine Speyer német zsidó régész szerződtette a Vatikáni Múzeumhoz, hogy megvédje az üldöztetésektől. A 60-as évektől a világ felé nyitó II. Vatikáni zsinattól nőtt meg a Szentszéknél dolgozó nők száma. A nők a 21. század elején a vatikáni alkalmazottak 19%-át teszik ki, 40%-uknak egyetemi végzettsége van, és egyebek mellett újságíróként, jogászként, könyvelőként, restaurátorként, történészként vagy levéltárosként dolgoznak. És most két születésnapos, az első Kepes Gyula, aki 1847. december 7-én született Váriban. Ő volt az 1872-ben indult osztrák-magyar északi-sarki expedíció orvosa. Mint mondtam, Váriban, Bereg megyében egy tiszaháti földbirtokos fiaként látta meg a napvilágot. Apja Ungváron és Budapesten tanítatta. Beiratkozott a Bécsi Egyetem orvosi karára, ahol 1870-ben avatták orvosdoktorrá. Ezután a Bécsi Rudolf kórházban Drasse és Weinle professzorok mellett dolgozott. Drasse professzor ajánlotta az éppen akkor Bécsben szerveződő osztrák-magyar északi-sarki expedíció orvosának. Kepesnek köszönhetően a skorbutot elkerülték, és a sok viszontagság ellenére csak egy embert vesztettek, aki tüdőbajban hunyt el. Kepes Gyula sok előadást tartott az expedícióról, cikke is megjelent, de mindezek együttvéve is kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy ez a roppant nagy jelentőségű felfedezőút kiemelkedő eseményként maradjon fenn a köztudatban. És a másik születésnaposunk pedig Schwarz Dávid. Ő Keszthelyen született 1850. december 7-én. Ő a merevrendszerű könnyű fémből készült, kormányozható léghajó feltalálója volt. Schwarz Dávid eredetileg egy fafeldolgozó üzem tulajdonosa volt, és csak 40 éves korában kezdett a repüléssel foglalkozni. Léghajóját nem az addigi próbálkozásoknak megfelelően impregnált ballonszövetből, hanem ellenállóbb anyagból, fémből akarta felépíteni. Mivel a bécsi hadügyminisztériumtól nem kapott támogatást, Oroszországba ment és 2 évig Pétervárot dolgozott tervein. Amikor azonban a felszállásra kitűzött határidő eredmény nélkül telt le, az orosz kincstár is megvonta támogatását, és Schwarz Berlinbe ment. Itt egy alumínium feldolgozó üzem tulajdonosa, Berg Károly nyújtott támogatást a további kísérletekhez. Schwarz 1895-től dolgozott az alumíniumból készült rágyszerkezetű léghajó megvalósításán. Üzemeit eladva egész vagyonát feláldozta célja elérése érdekében. Az 1896-ban tartott első próbarepülés sikertelen volt a rossz minőségű hidrogén töltet miatt. A feltaláló, a megfeszített munka és a sorozatos balsikerek következtében testileg, lelkileg összeomlott, és 1897. januárjában meghalt. A sikeres felszállásra az év november 3-áig kellett várni. Özvegye a léghajó terveit eladta Zeppelinnek, aki Schwarz elgondolásait figyelembe véve alkotta meg a róla elnevezett léghajó típust. A Schwarz féle léghajó 47,5 méter hosszú, 13,5 méter átmérőjű, két végén kúpos, henger alakú test volt, amelyet 0,2 mm vastag alumínium lapokkal borított rágyszerkezetű váz alkotott. Térfogata 3605 köbméter volt, a legnagyobb az addig építettek közül. A gondolát alumínium rudakkal mereven rögzítették hozzá a léghajó testéhez. A 2 méter átmérőjű légcsavarokat 4 hengeres Daimler motor hajtotta. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak. To my God, you got to be the one, yeah.
One ticket, please. Love and everybody's here.
Hey, what's going on, man?
Yeah, she's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Advent első hetének evangéliumi szakaszai találkozásokról, az emberek és Jézus kapcsolatáról szóltak, a pogány századosról, a tanítványokról, a pusztában testileg éhező, majd a tanításra éhező népről, valamint a gyógyulás reményében Jézus után induló vakokról. A mai evangélium segítségével nagyobb távlatból láthatjuk mindazoknak a széles körét, akik Jézushoz fordulnak, s akikhez az Úr megváltói küldetése szól. A találkozások a mindkét irányból történő közeledésnek köszönhetőek. Egyrészt Isten eljön az emberek világába, Jézus elindul az emberek közé, másrészt az emberek is megmozdulnak, keresik őt, hozzálépnek, megszólítják és követik őt. A személyek fizikai találkozásán túl a lelki találkozásokra, a vágyak és igények, az isteni és emberi érzések találkozására is érdemes felfigyelnünk. Találkozik az Isten részéről az emberek felé áradó irgalom és szeretet, az emberek megbocsátás, megváltás iránti vágyakozásával. Adventben arra gondolunk, hogy a megváltó közeledik felénk. Csak akkor találkozhatunk vele, ha mi is megmozdulunk, és vágyainkkal elébe sietünk. Ha a lelki vakság, a bűn sötétségében élünk, akkor lépjünk Jézushoz, és kérjük tőle a lelki megtisztulást és megvilágosodást. Ha az örök élet tanítására szomjazunk, akkor üljünk le mellé és hallgassuk őt. Ha fáradtak, elkeseredettek és csüggettek vagyunk, akkor kérjünk tőle erőt életünk küzdelmeihez. Jézus küldetése hozzám szól, kegyelmét bőséggel adja nekem. A vele való találkozás átalakítja, megújítja életem.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen 6 óra lesz. Az egyház, illetve a rádiónk hagyományának megfelelően rorátét közvetítünk az Egri Bazilikából. Tartsanak velünk!